Kezdődik az Aréna, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, köszöntöm az Inforádió hallgatóit, és köszöntöm itt a stúdióban az Aréna ma délutáni vendégét, Söfrin Györgyöt, a Fidesz Európai Parlamenti képviselőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. A héten Budapesten tartotta kétnapos ülését az Európai Néppárt Európai Parlamenti frakciója, vezető néppárti politikusok vettek részt ezen a frakciülésen, és szólaltak fel. Mielőtt erről részletesebben is beszélnénk, talán egy kicsit az Európai Néppártról, jelesül arról, hogy mennyiben is változott az Európai Néppárt szerepe, súlya, befolyása az új összetételű Európai Parlamentben, mert hát azt tudjuk, hogy a néppárt rendelkezik a jelenlegi parlamentben a legnagyobb frakcióval. Ráadásul még ide kell számítanunk talán azt is, hogy az uniós vezető intézményekben vagy csúcsintézményekben, tehát gondolok itt az Európai Parlamentre, az Európai Tanácsra és a Bizottságra, a három vezető testületben egyaránt néppárti politikus elnököl. Úgy tűnik, hogy már-már szinte túlsúlyban van az Európai Néppárt.
Leszámítva a főképviselő asszonyt, Catherine Ashtont, aki munkáspárti, vagyis őt a szocialisták támogatták. Na most tényleg kicsit úgy néz ki, hogy a néppárt megerősödött a tavalyi választások következtében, és hogy a baloldal visszaesett.
Amíg az előző parlamentben is ugye a néppárt volt a legnagyobb frakcióval rendelkező.
Igen, ez kicsit csalók. A legalábbis az én tapasztalatom az, hogy nagyon gyakran mégis összeáll a baloldali többség. Abból a szempontból, hogy ilyen emberi jogi ügyekben, egyéni jogok, ilyesfajta kérdésekben elég gyakran a baloldal összeáll, és akkor a szocialisták, a szélső baloldal, a kommunisták és egyebek, plusz a liberálisok, plusz a zöldek egy többséggel rendelkeznek. És ilyenkor könnyűrtenül leszavazzák a néppártot, még akkor is, hogyha a néppárt számíthat a volt, akik valaha, nem van nagyon régen, az angol konzervatívok, akik még bent voltak a néppártban, illetve amikor egy új frakciót hoztak létre a csehekkel és az egyik lengyel jobboldali párttal, a Jog és Igazságosság pártjával, azok nem egyszer velünk szavaznak. Valamikor nem, valamikor igen, mindig függetlenek tőlünk, de akkor sincs meg a többségünk. Tehát kicsit csalókkal látszott a parlamentben. Most ami a tanácsot illeti, hát itt igazából a párthozzáállás valamennyire számít, de azt hiszem, hogy az, ami döntő, az, hogy a nagyállamok mit szeretnek. És hogyha a németek, franciák, britek egyöntetően elhatároznak valamit, akkor nincs mese. Akkor az a döntés. Tehát mondom, hogy igen, mondjuk úgy, hogy az európai polgárok úgy döntöttek, hogy most egy ilyen jobboldali irányba indulnak el. Helyek közzel azért ennek van nyoma, tehát a politikában. Hogyha a gazdasági válságról gondolkodunk, akkor azért lehet érezni, hogy a szociális piac gazdaság, ami hagyományosan és jellegzetesen egy középjobboldali gondolat, ennek a támogatottsága megerősödött, és a szabad piac, piaci fundamentalizmus, egyébként a magyar baloldal is ezt támogatta. Ez egy eléggé különleges dolog, hogy hát amikor én fiatal voltam, akkor tudtam, hogy mi a baloldal, és mi a jobboldal. És a jobboldal támogatta a piacot, a baloldal támogatta az államot.
Most szinte elmosódnak a különbségeket tekintetben? Elmosódnak szinte a különbségeket tekintetben?
Ezek valamennyire elmosódtak. Abból a szempontból, azt hiszem, hogy ez a brit munkáspárt, illetve Tony Blairnek volt a hát eléggé forradalmi változtatása, hogy ő átvette a szabad piacot, és ezt beépítette a baloldali gondolkodásba, és lehet úgy mondani, hogy Gyurcsány volt Tony Blair legjobb híve, leghűségesebb. Tehát itt megint van egy ilyen furcsa törés van a jobb és bal között. Azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy a szociális piacgazdaság támogatottsága most tényleg elég erős, és hát ez azért úgy beépül valamennyire az Európai Unió gondolkodásába. Ha nem is közvetlenül érezhető, hogy az a típusú szabadpiaci gondolkodás, amit egyesek képviselnek, ez már nagyon nehéz fenntartani az Európai Unióban, nem csak a parlamentben.
Erről a szociális piacgazdaságról és ennek hangsúlyos voltáról beszélt egyébként az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso is a budapesti frakcióülésen, és egyúttal részletezte az új versenyképességi stratégiát is, az Európa 2020 nevet viselő új stratégiát, amely arra hivatott, hogy helyreállítsa a növekedést, és lehetőleg fenntartsa azt a szociális modellt, azt a szociális hálót, amelyet az elmúlt években az Európai Unióban sikerült megteremteni. Milyen esélyei vannak ennek a stratégiának?
Vannak esélyei, de csak akkor, hogyha tényleg valóban minden egyes tagállam elhatározza magát, hogy ezt szeretné megteremteni, és valamilyen szinten a többi tagállammal együtt. Tehát egy tényleg létrejön egy valamennyire koordinált európai stratégia. Elmúlt 10 évben megpróbálták létrehozni a világ legversenyképesebb régióját, valami ilyesfajta címmel látták el. Ez az úgynevezett lisszaboni
stratégia. Ez az előző 10 éves stratégia, igen.
És ez nem vált be. És az állandó elnök, Herman van Rompuy mondta, hogy igaz, nem voltam ott, már nem emlékszem, hogy sajtótájékoztató, vagy beszéde volt, hogy ez csak úgy működik, hogy az Európai Unió mint intézményrendszer egy komolyabb szerepet vállal ennek a koordinálásába. Van Rompuy, Barroso valamennyire a kutatásfejlesztésre és a felsőoktatásra helyezte a hangsúlyt. Na most ezen a területen az Európai Uniónak igazából nincs jogosítványa. Van egy kicsit, de nem úgy, mint például a versenypolitika. Tehát itt az Európai Uniónak, mint intézményrendszernek meg kell szerezni a tagállamok támogatását, hogy a tagállamok elfogadják azt, hogy igenis, ez tényleg ez egy összeurópai érdek, ami minden egyes tagállamnak az érdeke is. Nehéz lesz, mert az oktatáspolitikát, illetve a kutatásfejlesztést nem nagyon adják ki a kezükből a tagállamok. Ha nem adják ki, akkor megint csődöt fog mondani, nem lesz nagyon sikeres ez a 2020-as stratégia.
Igen, tehát konkrét célként, vagy konkrét javaslatként az fogalmazódott meg, hogy a következő 10 évben, tehát 2020-ig a GDP 3%-át kell ugye az uniós tagállamokban kutatásfejlesztésre fordítani, és egyébként érdekes, éppen visszakerestem az előző 10 éves koncepciót, vagy stratégiát, a lisszaboni stratégiát, és ebben egyébként ugyanez olvasható, akkor célkitűzésként, hogy a GDP 3%-át fordítanák kutatásfejlesztése. És nagyon érdekes, mert ugye itt foglalkoztatási célok is konkrét számokban megjelöltettek. Most ebben az új stratégiában az áll, hogy 2020-ra 75%-os foglalkoztatottsági szintet kellene elérni az Európai Unióban. Az előző lisszaboni stratégiában az szerepelt, hogy 70%-ra növeljék a foglalkoztatottságot, tehát ez sem nagyon sikerült elérni.
Vannak ambíciói Európának. Bár rosszul, ha jól emlékszem, ezt azzal kapcsolta össze, hogy a szociális piacgazdaságot csak úgy lehet fenntartani, hogyha van egy adóbázis, és az adóbázis csak úgy jön létre, hogyha vannak adófizetők. Tehát, hogyha a társadalomnak egy alacsony hányadának kell fenntartani a többit, akkor ez nagyon nehezen megvalósítható, mert akkor mindenki túladózva lesz, és akkor különféle kibúvókat találnak, adómorál romlik, meg ilyenek. És nem különösebben Magyarországról beszélek, hanem úgy általánosságban. Tehát ez egy, mondom, ez egy nagyon ambiciózus célkitűzés, ez a 75%.
Hát ez még a fejlett uniós államokban is elég ambiciózus célkitűzés, hát, mert ott is olyan 60-65% tájékán van most a foglalkoztatottság, inkább mondjuk a 65-höz közelít, de hát mondjuk nálunk 54-55%.
Hát Magyarország elég síralmas helyzetben van ebből a szempontból. Lehet, de nem vagyok teljesen biztos, hogy a mi statisztikánk a legrosszabb az egész Európai Unió.
Tehát a foglalkoztatottsági mutatókat tekintve.
Na most példának okáért én úgy tudom, hogy Csehországban megközelíti a 70%-ot a foglalkoztatottság. Itt effektíve arról van szó, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem érdemes dolgozni. Tehát így elmennek nyugdíjba 55-57 éves korukba, megélnek abból a nyugdíjba, illetve abból, amit még hozzá tudnak tenni ilyen szürke gazdaságbeli tevékenységgel. Rokkant nyugdíjak elterjedése. Valaki ezt úgy írta le nekem, hogy A probléma az, hogy valaki egy faluba elmegy az orvoshoz, és kap, nem tudom én, sántít, és az orvos azt mondja, igen, természetesen tényleg van egy probléma, odaírja neki a különféle igazolványokat, és akkor rövid időn belül a sántítás ragályos betegség lesz a faluba. Tehát mindenki ezt az utat választja. Na most itt van valami, amihez én igazából nem értek, hogy miért van az, hogy a munkakedv annyira csökkent. Mert ez szerintem nem csak ennek a baloldali kormánynak a számlájára írható, hanem ez már sokkal korábban megvolt. Tehát amit a szocializmus...
Hát ebből... mondjuk lehet, hogy egész egyszerűen egy olyan racionális számítás húzódik mögötte, hogy mondjuk ebből a segélyből, vagy ebből a rokkannyugdíjból, plusz a fekete gazdaságban vállalt munkából már magasabb jövedelmet lehet elérni, mint hogyha valóban egy bejelentett állásban dolgozna most az élet.
Ez nagyon is valószínű, mert hogyha tényleg olyan magas, ahogy Magyarországon nagyon magas, és a személyadó más ilyen fajta adóztatási kötelességek, akkor nem meglepő, hogy valaki azt mondja, hogy nekem nem éri meg azt, hogy most dolgozzak, jobban járok ezzel a konstrukcióval. De ugyanakkor minden mellett van valami, amit ezt nem tudom közelebbről, a szociológusokat kell erre megkérdezni, hogy a szocializmus idején igazából senkinek se kellett nagyon keményen dolgoznia, ezt tudjuk. És ez szerintem valamennyire átöröklődött, és senki se akarja elfogadni például az amerikai stílusú foglalkoztatottságot, ahol az emberek naponta 10 órát dolgoznak, és évente 2 hét szabadságot kapnak valamilyen
hasonló. Tehát mondjuk mentalitásbeli vagy szemléletbeli problémák is lehetnek?
Én valamennyire így gondolom. És ez valamennyire általános európai probléma, mert hát mindenki megszokta azt, hogy 3-4 hetet, de inkább 5-6 hetet kapjon szabadságba, mert több amerikaiak képtelennek tartanak. És lehet, hogy a versenyképesség, illetve a 2020-as stratégiának ezzel is szembe kell nézni, hogy az emberek dolgoznak, na most milyen keményen, az egy más kérdés, de azért szeretnek, hogy is mondjam, játszani. És Magyarországon szerintem ebből a szempontból rossz a helyzet, tehát a kultúra azt mondja, hogy nem kell olyan nagyon sokat dolgozni, meg vagyunk. Itt talán az ambíciók is hiányoznak, hogy idézőjel mondom, becsületes munkával mi egy olyan megélhetést tudunk megteremteni magunknak, ami megéri. Azt hiszem, hogy ez az összekapcsolódás. Ez
igen,
az,
csak akkor ez egy olyan csapdát is jelent, hogy akkor nem elég pusztán munkahelyeket teremteni, hanem a társadalmi szemléletet kell valahogy formálni, vagy megváltoztatni.
Én remélem, hogy a fiatalok ezt másképpen fogják felfogni, mert szerintem ez a mostani 40-50 éveseknek a problémája, hogy a társadalomnak a problémája a 40-50.
Tehát a 20-as, 30-as generáció azért már másképpen gondolkozik,
remélem,
másban szocializálódott.
Remélem, hogy igen. Most tudom, hogy vannak ezzel ellentétes jelenségek is, de ha a struktúra megváltozik, amit igazából a kormánynak kell megváltoztatni, akkor remélhetőleg ez az egész kultúra. Most itt igazából arra is gondolok, hogy a munka nem csak arról szól, hogy az ember pénzt keressen, hanem ez része az ember identitásának, önmegbecsülésének, hogy naponta nem tudom én hány órán dolgozik, és akkor kialakul egy bizonyos intézményi identitása, XY helyen dolgozik, vagy megbecsülése, önmegbecsülése, és igazából ez valamennyire a társadalom működőképességet is alátámasztja.
Említette az új uniós stratégia kapcsán, hogy ott ugye közösségi szinten megfogalmazott célokról van szó, de hát végül is ezt nemzeti szinten az egyes tagállamokban kell megcsinálni, vagy megvalósítani. És itt Barroso a budapesti frakció ülésen is arról beszélt, úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió sikereinek kulcsa a közös fellépés. Igazi unióként kell fellépni, erősíteni kell a tagállamok közötti politikai koordinációt. Ez az igazi egységes unió miként lehetséges, amikor továbbra is markáns regionális különbségek vannak, ha csak erre utalunk?
Hát itt szerintem, most megpróbálom ezt elméletileg megközelíteni, hogyha a struktúrák nagyjából egyformák, akkor a regionális különbségek nem igazán számítanak. Én inkább egy ilyen politikai vagy politikai-gazdasági problémát látok, hogy a tagállamok nem szívesen adják ki kezükből ezeket a stratégiai döntéseket. Tehát az, hogy elfogadják az, hogy tényleg van egy össze-európai érdek, hogy igenis, hogy az, ami Görögországban történik, az valamennyire kihat arra, ami Írországban történik, hogy Finnországban. És mi is nagyon nehezen tudjuk elképzelni, azt hiszem, hogy amit mi csinálunk, annak van egy bizonyos hatása arra, hogy mi történik Portugáliában. Elég áttételesen, de azért ez megvalósul. Tehát itt én inkább abból indulok ki, hogy meg kell teremteni ezt az európai, vagy Európa központi gondolkodást, hogy ez gazdaságilag igazából egy, nem teljesen egyesített, de mégis egy egymástól függő terület.
Igen, de azért eléggé sokat mondó, sőt, talán sokak számára sokkoló számadatokkal lehet találkozni. Hadd említsek egyet. Az Európai Unió legfejlettebb belső londoni régiója az uniós átlag GDP több mint a háromszorosát termeli meg, míg a legfejletlenebb romániai régió alig több mint a 20%-át. Tehát ezek azért szinte áthidalhatatlannak tűnő különbségek.
Hát azt hiszem senki sem állított, hogy ez könnyű lesz. Valóban óriási különbségek vannak az Európai Unión belül, na most ne túlozzuk el, azért nagyon sok belső London nincsen az Európai Unióban. Elfogadom azt, hogy...
Hát igen, ezek sarokszámok voltak tulajdonképpen, igen, vagy igen, ellenpólusok.
Hogy, például a kokkáért azt mondja, Írország egyfőre első GDP háromszor a nagy, mint Magyarországi, vagy két és félszer. Igen, nagyon komoly változásokat kell elindítani. Valószínűleg az különféle államok belé GDP, egyfőreső GDP soha lesz teljesen egyöntetű, hanem mindig lesznek különbségek, én időmben legalábbis, és el tudom képzelni, hogy valóban lesznek olcsóbb régiók, valóban lesznek gazdagabb régiók, de mégis azért valamilyen felsorokoztatást el lehet képzelni, hogyha tényleg az a bizonyos ország komolyan veszi a saját feladatát.
Ezen a téren a nagyon sokat emlegetett kohéziós politikának milyen lehetőségei vannak, mondjuk a következő időszakban?
Vannak lehetőségek, természetesen az állam, adott tagállamtól függ, hogy mennyire képes ezeket a különféle alapokat kihasználni.
Nagyon érdekes egyébként ezzel kapcsolatosan megint visszatérve a budapesti néppárti frakciülésre, ahol a regionális politikáért felelős uniós biztos Johannes Hahn úgy fogalmazott, és ez egy megszívlelendő gondolat, hogy az Európai Unió regionális politikája nem jótékonyság, hanem befektetés.
Ó, persze. Több beszélgetésem volt különféle képviselőtársaimmal Brüsszelbe, illetve nem magyar diplomatákkal, akik mondták, hogy igen, a nettó befizetők mindig panaszkodnak, hogy mi csak befizetünk, és nem kapunk vissza semmit. Na most ez nem egészen igaz, mert hogyha például Lengyelországban új autópályákat építenek, akkor ezt nem lengyel vállalatok fogják megépíteni, vagy csak részben, természetesen a foglalkozó.
Hanem mondjuk francia vagy német
vállalatok. Francia vagy angol vagy német. És akkor ez a pénz úgy megtérül, de egy ilyen körforgás képződik, és ez már úgy nem kerül az emberek gondolkodásába. Tehát amikor nettó befizetők panaszkodnak, meg azt mondják, igen, le kell nyomni ezt az 1%-ot, 1% alá, most ilyenfajta dolgokról lehet hallani, akkor nem mérik föl, hogy azért ők alapvetőleg ezzel jóják. Ez tényleg egy befektetés. De itt megint fölmerül a probléma, hogy a befektetés lehet, hogy csak 3-4 éven belül térül meg, és nem úgy, hogy 6 hónapon belül.
A kohéziós politika nyilván egyértelműen a gazdasági felzárkóztatást szolgálja, de azért az is nagy kérdés, itt többször szóba került már a szemlélet vagy a szemléletformálás, hogy mindez mennyiben változtatja a szemléletet, illetve mennyiben változtat például azon a beidegződésen, hogy vannak a nagyok, a régi uniós államok, és vannak az újonnan csatlakozott, hát úgymond szegény rokonok.
Most milyen szempontból?
Tehát, hogy ugye az uniós döntés hozatalban is most azért egyértelműen tűnik a régi tagállamok fölénye az új uniós szervezetekben is, és hát joggal érzékelhetik esetleg a keletiek, vagy a kisebb újonnan csatlakozott tagországok, hogy ők úgymond másodrendű tagállamok.
Erre csak azt tudom mondani, hogy valóban. Részletezni is tudom, de szerintem ez eléggé egyértelmű, hogy majdnem 6 év eltelt azóta, hogy ez a 10 állam belépett, plusz Románia, Bulgária 3 évvel később, majdnem 3 évvel később. A törésvonal létezik. Lehet, hogy kevésbé létezett 5 évvel ezelőtt, amikor mindig újak voltunk, és akkor nem igazából láttuk. Tehát nem tudom, hogy ez percepció kérdése, vagy a valóság mindig is ott volt, de ez tényleg így van, hogy amikor a mi érdekeinkről van szó, akkor az nem rossz, hogy mindig a háttérbe kerülnek, de a nagyállamok, amelyek működtetik az Európai Uniót, nem nagyon szeretnek odafigyelni arra, amit az kis államok mondanak, illetve a közép-európai.
Ez mennyiben az ország nagyságának kérdése, vagy mennyiben függ az adott ország lélekszámától, mert például a lengyelek is nagyon panaszkodnak arra, hogy ha megnézzük a lengyelországi közvéleménykutatásokat, hogy ők is másodrendű uniós tagállamnak érzik magukat, holott a népesség számot tekintve nem feltétlenül kellene, hogy kis országnak, vagy elnyomott országnak érezzék magukat.
Erre akartam rátérni, hogy lengyel szempontból nézve ez eléggé kényelmetlen, hogy ők tényleg egy nagy állam, 40 millió körül vannak, körülbelül ugyanúgy, mint Spanyolország, de valahogyan mégis őket elég gyakran lekezelik, és úgy bánnak velük, hogy ők egy olyan 10-12 milliós ország, kicsit úgy, mint velünk, a csehekkel. Tehát itt egyrészt a kelet-nyugati törésvonal az, ami fontos, másrészt a nagy állam kis állam, amikor a kettő együtt van, és ezért fontos az, például itt Lengyelország kérdése, hogy annak ellenére, hogy Lengyelország egy effektíve nagy ország, mégis ilyenfajta elbánásban részesül, és most jelent meg egyébként, ha jól emlékszem, az Economistban egy cikk, hogyha tényleg összeáll a visegrádi négyes plusz még egy-két ország, mint Szlovénia, esetleg a Románia, esetleg Bulgária, esetleg a Baltiak, akkor ez a nem tudom hány, 5-6-7 ország már egy komoly tömböt képezhet az Európai Unión belül.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a kisebb, vagy nem annyira befolyásos országoknak az esélyét jelentheti egy ilyen fajta együttműködés, egy regionális térségbeli együttműködés, mint mondjuk a visegrádi forma, vagy mondjuk lehet egy olyan lehetőség is, hogy egész egyszerűen keresnek maguknak egy befolyásos patronus, mint ahogy például, ha jól gondolom, akkor a románok ezt megtalálták a franciák esetében.
Erről nem vagyok meggyőződve. Egyébként. Tehát lehet, hogy a románok ezt így gondolják. A franciák ebből a szempontból teljesen pragmatikusak. Fölkarolják a románokat, ejtik a románokat. Esetleg fölkarolnak bennünket, aztán elfeledkeznek.
De most ugye nagyon sok elemző azt mondja, hogy most az uniós biztosi posztok elosztásakor a franciák lobbizták ki, hogy Románia egy eléggé fajsúlyos biztosi posztot kapja a mezőgazdasági területen.
Ezt én is tudom, ráadásul a román biztos csalos, ha jól emlékszem, Franciaországban tanult. Tehát neki van egy nagyon komoly francia háttere. Ez valóban így van, de ha én román lennék, akkor én nem bíznék a francia szövetségesben. Tudom, hogy az angolokról mondják azt, hogy ők pragmatikusak, a franciák is pragmatikusak. Másképpen adják el a pragmatizmusukat. Nem, én itt igazából arra gondolok, hogy ha ez a nem tudom hány ország képes lenne komolyan együttműködni, stratégiai döntéseket koordinálni, akkor lehet, hogy mi egy elég valamire való, tisztességes tömböt képezhetünk az Európai Unión belül, amivel aztán a nagyállamoknak foglalkozniuk kell. Na most, ami a patronusokat illeti, itt igazából az a helyzet, hogy ez a térség egy megbízható patronus nélkül van. A németek szemmel láthatólag semmibe veszik ezt a köztes Európát, azt, ahogyan ezt ők szeretnék megnevezni. Oroszországgal üzletelnek. Oroszország, nem is szerelmesek az oroszokba effektíve. Óriási pénzeket öltek Oroszországba, egyesek szerint futnak a pénzük után. Például a Kokkel ütve az északi áramlat, ez a földgázvezeték. egyre inkább úgy néz ki, hogy egy fehér elefánt lesz, más kérdés, de ők hallani se akarnak arról, hogy bármiféle szolidaritásuk lennének Lengyelország, illetve a többi közép-európai ország felé. Franciaország azt hiszem, hogy bár nagyon komoly történelmi háttere van ezzel a térséggel, most a Kisantantra gondolok például, hogy nekünk nem volt nagyon kedvező, mégis ők is képtelenek fölvállalni ezt a patronus szerepét, az angolok számára ez nagyon távoli, felejtsük el, spanyolok számára még inkább. Tehát nincs senki, Olaszország túl gyenge ehhez. Nincs nagy állam. Akkor a lengyel, ha képesek és hajlandók vagyunk szorosan együttműködni a lengyelekkel, amit mi mindenképpen képesek vagyunk megtenni, mi jól jövünk ki a lengyelekkel, csehekkel van a baj, nagyon rosszul jönnek ki a lengyelekkel, tehát ne beszéljen nekem senki a pánszlávizmusról. Hiába beszélnek hasonló nyelveket, a kultúrájukban teljesen eltérőek egymástól. Mi ebből a szempontból sokkal közelebb vagyunk a lengyelekhez.
Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.